Következő műsorunkban karácsonyi beszélgetést hallanak Szüke Péterrel, a Szent Egyet közösség egyik magyarországi vezetőjével. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Szőke Pétert. Először arra kérem, hogy a közösségről szóljon néhány szót.
Magyarországon is van több csoportunk, a budapesti az egyik, ezen kívül van Pécsett, Monoron és Győrött Szentecsidió közösség, kis csoportok ezek. Itt nemzetközi közösségről van szó, a világnak több mint 75 országában vagyunk most már jelen. Ez egy világiakból álló közösség, az alapító is világi, foglalkozására nézve történész, egyetemi tanár, és egészen fiatalon, 18 éves korában kezdte el élni a közösséget Rómában. 1968-ban ő a Vergilius, olaszosan Virgilio gimnázium diákja volt, és ott hát azt a kérdést fogalmazta meg, és osztotta meg barátaival, osztálytársaival, hogy hogyan lehet modern, meglehetősen szekularizáltnak tűnő világban, nagyvárosban az evangéliumot tettekre váltani. Az első válasza az volt erre, hogy összehívta a barátait, és közösen olvasták a Szentírást, illetve közösen imádkoztak, gondolkodtak, reflektáltak az Isten szavára. Második, rögtön ebből megszülető válaszuk pedig az volt, hogy elkezdték keresni, hogy hol vannak azok az emberek, akiknek ma Krisztus a barátja lenne, illetve még ma is a barátja, hiszen ő elsősorban a szegényekhez, elesettekhez, a bűnösökhöz jött, a szegényeknek hirdetik az evangéliumot, mondja ugye a Izaiás próféta szavaival, önmagára utalva, tehát hol vannak azok a szegények, akiknek hirdetni kell az evangéliumot, és Rómában találtak is egy ilyen nyomor negyedet, ott dél-olasz vendégmunkások, tulajdonképpen migránsok, csak belső migránsok családjai éltek, nagyon rossz körülmények között, a gyerekek sokszor az iskola mellé jártak, és éppen ezeknek a gyerekeknek szerveztek délutáni iskolákat, délutáni foglalkozásokat, Scuola Popolare néven. Tehát itt arról van szó, hogy gimnazista diákok foglalkoztak náluk alig néhány évvel fiatalabb gyerekekkel. És hát ebből a tapasztalatból született és kezdett el terjedni az, amit később Szent-Egidio közösségnek nevezünk. A közösség egy római templomról kapta a nevét, eleinte még csak úgy hívták, hogy közösség, nem volt neve. Aztán 1973-ban kaptuk meg a Szent Egyed nevét viselő kis trastevereji templomot. Innentől kezdve van neve a közösségnek. Ez az életforma, ez az életmód sok fiatalnak tetszett, a 70-es évek elejétől kezdődően, és terjedt aztán el a közösség a világ négy földrészén, Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, 75-80 országban vagyunk jelen kisebb-nagyobb csoportokkal, közösségekkel.
És Magyarországon mióta vannak itt?
1989-ben találkoztunk először a közösséggel. Én magam is azok között vagyok, akik azóta ismerjük a Szent-Egidio közösséget. Néhány római diák jött el ide, hogy megosszák ezt a tapasztalatot magyar fiatalokkal, magyar diákokkal. A Budapest 5. kerületi belvárosi templomban tartottak imádságot ezek a fiatalok. Nagyon érdekes volt az, hogy nem volt pap, tehát a világiak magyarázták a Szentírást más világiaknak. Ez a második vatikáni zsinat szelleme. A világiak szerepvállalása az egyházban, ugye mindenkinek felelőssége hirdetni az evangéliumot, és mindenkinek küldetése van a szegényekhez is egyébként. Tehát nem csak specialistáknak.
Különösen most a karácsonyi időben még nagyobb figyelemmel kell a szegényekhez fordulni, hogy ebben mások is tudnának-e segíteni. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan szervezik meg a szegényeket, hogy tudják megtalálni, mivel tudják segíteni őket ma Magyarországon?
Magyarországon a közösségeink hajléktalanokhoz járnak, időseket látogatnak elfekvőkben, illetve most újra elkezdtünk foglalkozni gyerekekkel, szegény gyerekekkel, de nem csak szegény gyerekekkel, hanem a saját gyerekeinkkel is, hiszen közben már nekünk is gyermekeink vannak, kisebb-nagyobb gyermekeink, és ezt ennek a szellemiségnek a jegyében tesszük.
Saját magáról még eddig nem mondott semmit, tehát, hogy mi a, úgy mondjam, civil foglalkozása, igen, és van egy családja, és hány gyereke van.
Igen, annak. Igen. Igen, tehát én jogász vagyok, és valóban családos vagyok, tehát van két gyerekem. Korúak. A feleségem és két gyerekem, a kisfiam 10, a kislányom 8 éves. Ők is járnak a békeiskolájába, mert a békeiskolája a neve a közösség legifjabb generációjának, tehát ők a gyerekek. Járnak bele szegény és kevésbé szegény gyerekek. Ez tehát a kezdetekhez való visszatérés. Amikor elkezdtük a közösséget élni, akkor állami gondozott gyerekekhez jártunk, és most újra foglalkozunk szegény gyerekekkel is. Ami új pár éve a figyelmünket a bevándorlók és a menekültek felé fordítjuk, természetesen nem mellőzve vagy cserben hagyva azokat, akikhez eddig jártunk, tehát az időseket és a hajléktalanokat. Megjelent Magyarországon egy a szegények újabb csoportja. Nincsenek sokan, nagyon kevesen vannak, de vannak. Ugye azok a menekültek és azok a bevándorlók, akik a otthoni egészen lehetetlen körülmények elől találtak menedéket hazánkban. Talán az idősekre érdemes először kitérni. Ugye az, hogy egy társadalom hogyan bánik az idősekkel, az a civilizációjának a fokmérője. Tehát az, aki az időseket elutasítja, elveti, az magát az életet veti el, utasítja el. Ezt nem kisebb teológus mondta, mint 16. Benedek pápa. És fordítva is igaz, hogy aki az időseket befogadja, ezt ugyancsak ő mondta, az életet fogadja be. Nekünk az életről ugye egészen világias elképzeléseink vannak, hogy az az élet, amit a reklámokon látunk. Mindenki szép, fiatal, sikeres és gazdag, és egészséges. De mindannyiunkban, a legsikeresebb, leggazdagabb, legszebb emberben ott rejtőzik az idős. Ahogy egy márvány darabból a szobrász kifaragja a szobrot, az alaktalan márvány darabból kifaragja a szobrot, ugyanúgy ez egy fordított szobrászat, hogy abból a testből, meg abból az arcból, ami nekünk még egyelőre talán szépnek tűnik, vagy vonzónak tűnik, az idő kifarag egy alaktalanabb, idősebb, betegebb állapotot. És ezzel a mostani társadalom, a mostani szemlélet nem akar, nem tud mit kezdeni. Ezért van az, hogy az idősek falak mögé kerülnek. Tehát a fal az a 21. század jelképévé kezd válni. Ugye valaki összeszámolta, hogy hány falat emelnek az országok azért, hogy a náluk szegényebbeket kirekesszék. Európában is sok fal kerítés emelkedik, hogy a dél felől, a harmadik világ felől érkezőket valahogy távol tartsák. De ugyanígy városainkon belül is falak vannak. A harmadik világ nagyvárosaiban a gazdag városnegyedeket falak, kerítések választják el a szegényebb negyedektől.
Itt pedig az időseket az elfekvő
itt pedig,
falai
így mögé. Van, így van, így van. Tehát amikor mi elmegyünk az újpesti Baross utcában lévő idősek otthonába, akkor ott bizony portaszolgálat van, és fal van. Ezt a magányt, amit a fal képvisel, nagyon fontos megtörni. Ugye a Ferenc pápa azt kéri, hogy ne falakat, hanem hidakat építsünk. Mi magunk is legyünk hidak. Az egyik híd az idősek felé vezet, de általában a szegények felé hidakat kell építenünk, mert ha nem, akkor kialakul az a szakadék, amely a szegény Lázár és a gazdag ember, a lakmározó gazdag ember között kialakult, amit a gazdag már csak akkor vesz észre, amikor mind a ketten meghaltak. És Ábrahám figyelmezteti erre a szakadékra, de ezt a szakadékot a gazdag a saját közönyével mélyítette és szélesítette ki akkor, amikor még élt. Tehát mindannyiunknak munkálkodnunk kell azon, hogy hidak legyünk. Ember és ember, nemzedék és nemzedék, nép és nép, kultúra és kultúra, vallás és vallás között.
Az időseket megtaláljuk ezekben az elfekvőkben, azt hiszem a szegénységnek ez egy még nagyobb fokozata, mert lehet, hogy nincs egészsége, lehet, hogy nincs ennivalója valakinek, de ha még családja van, akkor van valamije. Azokat, akik az utcán vannak, hogy tudják megtalálni?
Ennek is megvan a maga története, nagyon egyszerű a módja. Rómában, 1983-ban történt meg az, hogy egy idős, hajléktalan asszony, bizonyos Modesta Valenti rosszul lett a Termini pályaudvaron, ahol egyébként élt, mert nem volt lakása. Kihívták hozzá a mentőt, de a mentő azt mondta, hogy piszkos, nem vitte el, és ezért pár órán belül meghalt. Ez annyira megrázó eset volt, hogy akkor kezdtünk azon gondolkozni, hogy hát mit lehetne tenni a hajléktalanokért. És akkor létesült Rómában a Menza, akkor kezdtük el a karácsonyi ebédeket a Santa Maria in Trastevere bazilikában. Magyarországon is hasonló utat jártunk be, hát jóval később, 2002-ben az egyik esti imádságunk után néhány fiatal lány a közösségből forró teát vitt termoszokban a Ferenciek terén élő télen didergő hajléktalanoknak, és barátkoztak össze velük. Aztán ebből nőtt ki az, ami most van, hogy szerda esténként Budapesten 120 hajléktalant érünk el, hol meleg főzelékkel, hol levessel, hol teával, nyáron némi üdítőitallal, gyümölcsnével. Igyekszünk meleg ruhát is vinni, ha tudunk, illetve más módon segíteni.
És azt hiszem, hogy nagy szükségük van arra, hogy beszélgessünk is velük.
Igen, ez így van. Nagyon nagy szükség van erre, hiszen nagyon sok ember a hajléktalanok és a koldusok mellett egyszerűen elmegy. Nemrég egy olyan esetnek voltam tanúja, hogy néhány koldus a Kelenföldi pályaudvar aluljárójában kéregetett újságot próbált árulni, és valahogy Alamizsnához jutni, és hát az emberek túlnyomó többsége ugye sietve elmegy mellettük, rájuk se néz. És egyszer az egyik mellett láttam, hogy elmegy egy fiatal ember, sietve, és akkor a koldus utána szólt, hogy egyszer majd úgy is megáll az Isten előtt. És ez szíven ütött engem, hogy rohanunk, mindenkinek megvan a maga dolga, általában saját dolgainkban fáradozunk, vagy esetleg a szűkebb családunk ügyeiben, ez nyilván helyes, de azért egyszer-egyszer meg kell állni, hogy valaki mással is foglalkozzunk, egyszer-egyszer meg kell állni, hogy imádkozzunk, olvassuk a Szentírást, lehetőleg hűségesen napról napra, mert ha ezt nem tesszük, akkor az Isten előtt, amikor eljön az a nap, nehezebben fogunk tudni megállni. Ezt a megállást gyakorolni kell.
Azért térjünk vissza egy kicsit a szervezésre, hiszen ha minden héten mennek, és gondolom karácsony körül minden nap is mennek, a teja, a leves és a többi az előkészítést igényel, hogy tudják megszervezni, hányan vannak ehhez?
Úgy kell elképzelni, hogy szerda esténként összegyűlik egy kisebb csapat, 5-10-15 ember, fiatalok főleg, de nem csak fiatalok, a Gát utcai templomban, ugye ez a Canisius Szent Péter templom a 9. kerületi Gát utcában, ott az imádság előtt, ami 7 órakor kezdődik, megcsináljuk a szendvicseket, megmelegítjük az ételt. Ha kapunk meleg ételt, ezt általában adományozóknak köszönhetjük, tehát most már évek óta van olyan étterem, munkahelyi menza, amelyik kisporol nekünk nem kevés ételt, mert ugye egy 120 emberről beszélünk. Télen elég nagy probléma, hogy tudjuk melegen tartani, és az imádság után pedig nyakunkba vesszük a belvárost, és azokat a helyeket keressük föl, ahol már évek óta várnak bennünket a hajléktalan barátaink, akiket túlnyomó rész név szerint ismerünk, ők is minket, sokaknak tudjuk a születésnapját, fölköszöntjük őket. Körülbelül tehát így kell elképzelni. Az imádságból nő ki, az imádság köré szerveződik, Isten szavának a meghallgatása áll a középpontban. A szervezés is fontos, hiszen anélkül nem tudunk ennyi embernek vacsorát adni, de a szervezés önmagában nagyon hamar összeomlana, ha nem volna, ami táplálja, és ez pedig az Úr szava az imádságban. Említettem az adományozókat, hogyha a Mária Rádió hallgatóinak szabad a figyelmébe ajánlom ezt. Most jön a tél, minden télen, de nem csak télen, hanem minden pillanatban szükségünk van nagylelkű adományozókra, olyanokra, akik nem feltétlenül pénzzel, bár az is jól jön, hanem például meleg cipővel segítenek, vagy hárózsákkal, pokróccal. Ezek nagy hiánycikkek. A meleg cipő, a meleg férfi cipő például nagyon nagy hiányzik, mert az emberek elég sok ruhát adományoznak a Caritasnak, a Máltai Szeretett Szolgálatnak, de a cipőt mindenki addig hordja, ameddig már ki nem lukad, azt már nem lehet továbbadni, tehát ezért cipőből mindig nagyon kevés van.
Néhány évvel ezelőtt én még találkoztam olyan élelmiszerbolttal, akik este a megmaradt kenyeret, kiflit, zsemlét odaadták, úgyis vissza kellett volna vinni, vagy olyan kisebb étteremmel, aki bizonyos esti időpont után féláron adja, de még így is megmarad egy csomó főzelék, tehát azokat is, és mostanában azt látom, hogy jóval kevesebb ilyen van, aki ezzel segít. Mi lehet ennek az oka?
Nem tudom megmondani. Két egymással ellentétes tendenciát látok. Egyrészt az egocentrizmust, az, hogy én vagyok az első, és mindenki más csak utánam jön. Ugye ezt a nagy politika is megfogalmazza. America first, Amerika az első, Hungary first, mindegyik ország azt mondja, hogy én vagyok az első, mindenki más csak utánam jön. Ez a nemzetek szintjén és az egyén szintjén egyaránt megvalósul, egy nagyon bölcs tiranai metropolita érsek, Anastasios mondta ezt, hogy a béke ellentéte nem a háború, hanem az egocentrizmus. Ez erősödik, ezt láthatjuk a politikában, láthatjuk az egyéni életben, de van egyfajta lázadás is ezzel szemben, a léleknek a lázadása, amelyik azt mondja, hogy hát ez nem igaz, hogy most minden már csak az anyagiakról szól. Hát lázadjunk már fel a materializmus diktatúrája ellen, hogy minden csak piac, minden csak versenyképesség. És vannak, akik föllázadnak, és azt mondják, hogy márpedig keresem azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudnék segíteni.
És ezt most karácsonykor sokkal inkább kell hangsúlyoznunk. Azelőtt még a szocializmus idején is, ha másról is beszéltek, karácsonykor jobban segítettek. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos erre most fölhívni az emberek figyelmét.
Azt azért elmondhatom, hogy hála Istennek minden karácsonykor a karácsonyi ebédünket azért meg tudjuk tartani. Tehát mindig van elég adományozó, mindig van étel, mindjárt rátérek arra is, hogy az idén hogy lesz például, mindig van elég segítő, Isten küldi őket, és a saját lelkiismeretük, a saját nagy lelkűségük, a saját szívük. És nem csak Magyarországon, hanem azokban a nyugat-európai országokban, vagy akár Moszkvában, vagy Kijevben, ahol a közösségeink jelen vannak, vagy Afrikában, ott minden karácsony napján egyre nagyobb karácsonyi ebédeket tudunk rendezni, valószínűleg azért, mert egyre többen vannak azok, akik ajándékoznak. Tehát a Szent Pál írja, hogy amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Ez ma is így van. Egyfelől növekszik az egocentrizmus, de a kegyelem is növekszik. Ugye tényleg a világ helyzet egyre nehezebb, de mégis a nagylelkűség is növekszik. Legutóbb már 130-140 ezer ember ült a karácsony napján ehhez a képzeletbeli nagy asztalhoz világszerte, a világ 75 országában, a közösségünk vendégeként. Hála Istennek ez megvan. Például Budapesten tavaly a karácsonyi ebéd akkor először első ízben templomban zajlott, tehát templomban terítettünk meg az eukarisztia után, a szentmise után. Ezzel egy ősi hagyományt elevenítettünk föl. Ugye sokszor beszélünk manapság a hagyományról, meg az identitásról. Hát nekünk keresztényeknek az identitásunk az irgalom, a szegények iránti szeretet, az, hogy az asztalnál megterítünk azoknak, akiknek máshol nem terítenek meg. A hagyomány pedig nagyon ősi, ugye a szegények az ősegyházban az eukarisztia után részt vettek a szeretet lakomán is. Ugye Pál apostol figyelmezteti a korintusiakat, hogy hát gondoljanak a szegényekre akkor, amikor a lakomára gyűlnek össze. Ehhez az ősi hagyományhoz próbálunk visszanyúlni. Először a római Santa Maria in Trastevere bazilikában terítettünk karácsony napján, most már hál' Istennek Budapesten is.
Melyik templomban?
A Szent József plébánia templomban, Michelsz Antal atya jóvoltából, aki ezt az ötletet nagyon fölkarolta, és helyet adott ennek a kezdeményezésnek. Újra ott lesz, december 25-én karácsony napján.
A fél 11-es Szent Mise után.
Ez úton is. Üzenem a rádióhallgatóknak, hogy várjuk a segítőket, azokat, akik tudnak adománnyal segíteni, vagy éppen szívesen részt vennének az ajándékok csomagolásában, a felszolgálásban, vagy akár eljönnének a misére előtte. Kapuvári ízvadászoknak nagyon hálásak vagyunk, mert tavaly is ők főzték a karácsonyi ebédet, és az idén is ők fogják. Ez egy fantasztikus dolog, tehát ők 200 emberre mindenféle profit nélkül főznek, de nem csak Budapesten, hanem még a Vatikánban is kiutaznak főzni. Tehát sokszor a római szegényeknek a kapuvári ízvadászok magyar recept szerint főznek. Ez egy, ha úgy tetszik, nemzeti büszkeség is lehet, hogy van valaki Magyarországról, aki ezzel tűnik ki.
Beszéltünk az idősekről, beszéltünk a hajléktalanokról, következő csoport a gyerekek. Milyen gyerekeket, hol és hogyan tudnak segíteni?
A gyerekek helyzete a világban is eléggé aggasztó. Millió számra vannak olyan gyerekek, akik nincsenek anyakönyvezve például. Ők ki vannak téve a szervkereskedők, a mindenféle embercsempészek, őket prostitúcióra kényszerítők gonoszságának. elsősorban Afrikában, Ázsiában, de Európában is jelen van ez a jelenség sajnos, főleg azzal ugye, hogy sok kísérő nélküli kiskorú jön Európába menedéket keresve itt, és őket aztán, ha a hatóságok nem védik meg, akkor kiszolgáltatottá válnak. De vannak hazai szegény gyerekek is mindig. Az a templom, ahol mi most az imádságainkat tartjuk, a Gát utca és környéke, az egy olyan hely, ahol még mindig sok a szegény ember, sok a szegény gyerek, nehéz családokból, nehéz családi körülmények közül kerülnek ki. Egy-két éve velük kezdtünk újra foglalkozni, de ugyanígy Pécsett is, Monoron, a cigántelepen újra kezdtük a békeiskoláját a gyerekekkel. Azért hívjuk békeiskolájának ezeket a foglalkozásokat, ahol van játék, van tanulás, van kirándulás, van nyáron egy kis nyaralás, mert azt tanítjuk a gyerekeknek, hogy hogyan lehetséges együtt élnünk barátságban úgy, hogy egymástól különbözőek vagyunk. Lehet, hogy az egyik cigány, a másik nem cigány magyar, az egyik bevándorló kisgyerek, a másik pedig helyi, az egyik jó tanuló, a másik rossz tanuló, tehát mindenféleképpen különbözőek vagyunk már gyerekkorban. De a különbözőségeink legyenek a barátság és a gazdagság forrása, ne pedig a megosztottsági. Ezt nem lehet elég korán megtanulni, sőt, gyerekkorban talán könnyebb megtanulni, mint később, úgyhogy ezt a célt szolgálják ezek az együttlétek, ezek a foglalkozások.
Mi történik egy ilyen foglalkozáson?
Van benne kézműveskedés, van rajz, van olyan, hogy a gyerekek például néhány évvel ezelőtt afrikai gyerekeknek küldtek rajzokat. Miért? Mert ugye a közösségünk eléggé erősen jelen van Afrika számos országában, ahol AIDS betegeket gyógyítunk. Például Malawiban is a közösségünk egyik tagja, egy doktornő, bizonyos Körtvélyesi Mónika, ő gyakran utazik le önkéntesként, tehát a saját pénzéből Malawiban, hogy ott kezelje az AIDS betegeket, időnként másod-harmad magával utazik le Magyarországról, többen voltak már a közösségünkből, nem csak orvosok mehetnek. Én is voltam Mozambikban annak idején. És a magyar gyerekek, a szegény magyar gyerekek, a náluk is jóval szegényebb Malawi gyerekeknek küldtek rajzokat.
Negyedik csoportnak azt mondta, hogy ha nem is sokan, de vannak az ide menekülők, és azok között is vannak felnőttek és gyerekek, igen rossz körülmények között, őket hogy találják meg?
Ez egy jóval összetettebb történet. Az első találkozás Magyarországon, hiszen Európában már nagyon régóta vannak menekültek és bevándorlók. Hát az ottani közösségeink már régóta barátságot kötöttek bevándorlókkal és menekültekkel. De Magyarországon ez a nagy találkozás, ez 2015 nyarán történt, amikor ugye hirtelen 400 ezer ember vonult át Magyarországon. Hetekig a II. János Pál pápa téren, Budapesten, de néhány vidéki városban is, pályaudvarok környékén voltak kénytelenek táborozni, és hát azt láttuk, hogy vannak közülük, akik jobban el vannak látva, nyilván voltak tartalékaik, ezeket az utazásra fordították, mások viszont egészen szerencsétlennek tűntek, nagy családok, nem egy esetben idős családtagokkal. Ugye a hajléktalanokat, amikor fölkerestük, akkor kibővítettük ezt a szolgálatot azzal, hogy ezeket a pályaudvarakat is fölkerestük, és próbáltunk külön élelmiszert gyűjteni, gyümölcsöt, hát amit tudtunk.
És amit ők megesznek, vagy megehetnek.
És amit ők, így van. De nagyon különböző emberek voltak, nem csak arabok és muszlimok, hanem Afrikából is jöttek, bár kevesebben. Volt egy-két felejthetetlen találkozás például a II. János Pál pápa téren. A családomat is kivittem, és az akkor még csak 8 éves kisfiam együtt focizott afgán kisfiúkkal, akik nála pár évvel idősebbek voltak, és a kisfiamnak 3 focilabdája volt, és azt a focilabdát, amit kivitt, azt ott hagyta nekik, és vissza akarták adni, mert azt hitték, hogy csak kölcsön kapták a játék idejére. És alig akarták elhinni, hogy valaki ajándékoz nekik egy focilabdát. Hát nagyon-nagyon örültek neki. Ez egy felejthetetlen találkozás volt. A kisfiamnak is azóta is emlegeti ezeket az afgán gyerekeket. Amikor ugye fölhúzták a kerítést a déli határon, és létrejött a határzár, meg a tranzitzóna, akkor időnként próbáltunk élelmiszert, gázpalackot, ilyesmit gyűjteni azoknak, akik a kerítés túloldalán arra vártak, hogy Magyarországra bejussanak. Ugye, mert csak a tranzitzónán keresztül lehet bejutni, és a menedékkérelmet benyújtani, és sokszor napokig, hetekig ott táboroztak a határ szerb oldalán, 35 fokos hőségben, vagy éppen a mínusz 5 fokos hidegben. És az szerint, hogy éppen 35 fokos meleg van, vagy mínusz 5 fokos hideg, az szerint kell ugye mást és mást vinni nekik. Vizet mindig, főzésre szolgáló alkalmazottságokat szintén, vittünk esőkabátot, ezt-aztamat, kis missziók voltak ezek, tehát nem tömeges dolgokra kell gondolni, lehetőségeinkhez és az adományozóinknak a jó indulatához igazított kis missziók voltak ezek. Aztán voltunk Vámosszabadiban, az ottani menekültáborban. Hetente jártunk a Bicskei menekültáborba, amíg azt be nem zárták. Ezek kevésbé rendszeres találkozások, mint a hajléktalanokkal, az idősekkel és a gyerekekkel, de mindig van egy-két olyan menekült vagy bevándorló barátunk, akinek valamilyen segítségre szüksége van, nem talál magának szállást, a hatóságokkal való kapcsolattartást kell egyengetni, mert nem beszélik a nyelvet. Ezek az emberek, akik ide eljutnak Magyarországra, ezek elképesztőek. Tehát van például egy Julien nevű kameruni barátunk, barátomnak nevezem, noha csak egyszer találkoztunk vele, aki a Karizmák ünnepén, Mária Remetén tanúságot tett, tulajdonképpen a hitéről, az Isten hitéről. Ő egy mozgássérült fiatalember, akit azért tartóztattak le és vertek meg Kamerunban, mert a mozgássérültek jogaiért állt ki. Egyetemista volt akkoriban. Utána elmenekült a hatóságok elől az ország északi részébe, ott viszont a Boko Haram nevű iszlamista terrorszervezet csapott le rájuk, felgyújtották a házat, ahol lakott. Na, akkor úgy döntött, hogy ő elmenekül, mert nincs már maradás abban az országban. Bottal, tehát mozgássérülten, repülővel, aztán gyalog, úgy, így, ahogy tudott, eljutott egészen Magyarországig. Németország volt az útiszélje, de itt Magyarországon, hála Istennek, megkapta az oltalmazotti státuszt, tehát most tanulhat, dolgozhat. Kérdeztük, hogy hogyan volt ehhez ereje. Azt mondta, hogy Isten adott neki ehhez erőt. Istennek köszönjük azt, hogy ide élve eljutott, és úgy újra kezdheti az életét. Szeretné befejezni a tanárképző vagy a tanítóképző főiskolát. Ferenc pápa azt mondja a menekültekről és a migránsokról, hogy ők a remény harcosai. Tehát nem adják fel. A Julien, ő egy ilyen ember, ennek az illusztrációja.
Jó lenne, hogyha, ahogy a versben olvassuk, hogy nem csak ilyenkor decemberben, nem csak karácsony körül teszünk valamit a rászorultakért, a szegényekért, minden értelemben vett szegényekért. Mi az, amit mi tehetünk, akik ezt halljuk, és akiknek ezt elmondta most? Mit tud tanácsot adni?
Mindenki tud másokért tenni valamit, ugye nem, nincs olyan szegény ember, aki ne tudna valaki nála is szegényebbnek segíteni. Előjárnak ebben az idősek, az elfekvőben, szociális otthonokban nagyon sok idősre találkoztunk, aki bár ágyhoz kötött, és rengeteg nyűje baja van, mégis nem kizárólag csak magára gondol, pedig talán joga lenne hozzá, hanem azokra, akik nála is rosszabbul vannak. Aki föl tud kelni az ágyból, ad egy pohár vizet annak, aki már föl se tud kelni. Aki már nem tud föl se kelni, imádkozik. Andrea Riccardi, a közösségünk alapítója, egy helyen azt írja, hogy az imádság az időseknek a nagy hivatása. Nem tudhatjuk, hogy vajon nem az idősek imádsága tartja meg a világot. Az első műve a hívő embernek az imádság. Imádkozni mindenki tud. Bár az is egy küzdelem, egy agónia, mert az imádságban nem én vagyok a főszereplő, tehát ki kell lépnem önmagamból, az Isten felé kell fordulnom. Tehát valaki más felé kell fordulnom, és a többiekre kell gondolnom, akikért imádkozom. Tehát az imádságot ajánlom elsősorban mindenkinek a figyelmébe, a sajátomébe is. Azután apró gesztusok nagyon sokat érnek. Egy-egy termosz forró teja télen a hajléktalanoknak. Vagy szinte mindenki tud egy termosz forró teját készíteni és levinni az utcasarkon didergő hajléktalannak vagy koldusnak. Csatlakozhatnak hozzánk is, vagy más közösségekhez. A Máltai Szeretett Szolgálatnak, a Caritasnak is vannak önkéntesei. Mi is nagyon szívesen látunk önkénteseket. Együtt sokkal könnyebb. Az ember egyedül nem tudja, hogyan kezdje el. Olyan helyzetektől tart, amit egyedül nem tud megoldani, és joggal, mert tényleg vannak nehéz helyzetek, amiket együtt, közösen gondolkodva meg tudunk válaszolni.
És a Szent Egyet közösséget, vagyis önöket hogyan lehet elérni?
Az imádságot említettem, tehát szerdánként este 7-kor van imádságunk a 9. kerületi Canisius Szent Péter templomban, a Gát utcában. Pécset pedig a Líceum templomban vannak imádságaink, hetente 3 alkalommal is esténként, de az interneten is jelen vagyunk, a Facebookon, hogy Sant Egidio közösség, vagy az e-mail címünk az santegidio.budapest@gmail.com. Szerintem a Mária Rádió szerkesztőségén keresztül is el lehet minket érni, itt tudják az elérhetőségeinket. Ne becsüljük le az apró jó cselekedeteket. Lehet, hogy egy pohár víz, egy szelet kenyér egy szegénynek a túlélést jelenti, nekünk pedig talán megszerzi az örök életet.
karácsonyi beszélgetést hallottak Szőke Péterrel, a Magyarországi Szent Egyet Közösség egyik vezetőjével, a szegénységről. A műsort Egri Zsuzsa vezette, köszönöm a figyelmüket.